Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése, jöjjön a Szent Háromság, egy örök és igaz Istentől. Amen. Jöjjetek testvérek, fennállva imádkozzunk. Örökkévaló Isten, mennyei édesatyánk az Úr Jézus által, köszönjük néked, hogy ma is eljöhettünk a templomba, azért, hogy téged dicsérjünk és magasztaljunk. Köszönjük néked, hogy nem csak tiszteletünket tehetjük itt nálad, hanem lélekben leborulhatunk előtted, és hódolhatunk neked. Sőt, kérhetünk arra, hogy szólj hozzánk, és hadd menjünk el innen a te igéddel betelt szívvel, lélekkel. Kérünk, hogy adj nekünk ehhez hitet, hogy meg tudjuk ragadni, amit mondasz nekünk, amit tanítasz nekünk, és segítsél bennünket úgy élni, annak fényében járni, amit tőled tanultunk. Köszönjük mindazt, amire eddig tanítgattál minket, és köszönjük mindazt, amire ezek után fogsz. De most hadd legyünk itt teljes szívvel, teljes lélekkel, és hadd hallgassunk téged. Kérünk, atyánk, hogy lelked erejével dicsőítsd meg előttünk a te fiadat, hogy őt lássuk, benne higgyünk, rábízzuk magunkat és kövessük. Ha ezen az úton járunk, akkor ebben megerősödhessünk, tovább léphessünk. Kérünk téged arra, hogy tekints reánk kegyelmesen, ami megváltónak, az Úr Jézusnak neveért kérünk erre. Amen. Kedves testvérek, hallgassátok meg Isten igéjét, ahogy olvassuk azt János evangéliumában a 11. részben. Az első verstől olvasom a 45. versig, leülve hallgassuk meg Istenünk szavát. Tehát János evangéliumának 11. részében az első verstől így olvassuk az Isten igéjét. Vala pedig egy beteg, Lázár Betániából, Máriának és az ő testvérének Mártának falujából. Az a Mária volt pedig az, akinek a testvére Lázár beteg vala, aki megkente az urat kenettel, és a hajával törli meg annak lábait. Küldének azért a testvérek őhozzá, mondván, Uram, íme akit szeretsz, beteg. Jézus pedig, mikor ezt hallotta, azt mondta, ez a betegség nem halálos, hanem az Isten dicsőségére való, hogy dicsőítessék által az Istennek fia. Szereti vala pedig Jézus Mártát és annak nőtestvérét és Lázárt. Mikor azért meghallotta, hogy beteg, akkor két napig maradt azon a helyen, ahol volt. Ezután mond a tanítványainak, menjünk ismét Júdeába. Mondának néki a tanítványok, Mester, most akartak téged megkövezni a júdabeliek, és újra oda mégy. Felele Jézus, avagy nem 12 órája van-e a napnak? Ha valaki nappal jár, nem botlik meg, mert látja világnak világosságát. De aki éjjel jár, megbotlik, mert nincs abba világosság. Ezeket mondá. És ezután mondta nekik, Lázár, ami barátunk, elaludt, de elmegyek, hogy felébresszem őt. Mondának azért az ő tanítványai, Uram, ha elaludt, meggyógyul. Pedig Jézus annak haláláról beszélt, de ők azt hitték, hogy álomnak alvásáról szól. Ekkor azért nyilván mondta nékik Jézus, Lázár meghalt, és örülök, hogy nem voltam ott, ti értetek, hogy higgyetek, de menjünk elő hozzá. Mondta azért Tamás, akit kettősnek mondatik, az ő tanítvány társainak, menjünk el mi is, hogy meghalljunk vele. Elmenvén azért Jézus úgy találta, hogy az már 4 napja van a sírban. Betánia pedig közel van a Jeruzsálemhez, mint egy 15 futamatnyira, és a zsidók közül sokan mentek vala Mártához és Máriához, hogy vigasztalják őket testvérük miatt. Márta azért, amint hallotta, hogy Jézus jön, elébe ment. Mária pedig otthon ül vala. Mondd azért Márta Jézusnak, Uram, ha itt lettél volna, nem halt volna meg a testvérem. De most is tudom, hogy amit csak kérsz az Istentől, megadja néked az Isten. Mondd neki Jézus, föltámad a te fivéred. Mondd neki Márta, tudom, hogy feltámad a feltámadáskor az utolsó nap. Mondta neki Jézus, én vagyok a feltámadás és az élet. Aki hisz én bennem, ha meghal is él, és aki csak él és hisz én bennem, az soha meg nem hal. Hiszed-e ezt? Mondanéki, igen, Uram, én hiszem, hogy te vagy a Krisztus, az Istennek fia, aki a világra jövendő vala. És amint ezeket mondotta, elment, és titkon szólítá az ő testvérét, Máriát, mondván, a Mester itt van, és hív téged. Mihelyt ez hallá, felkelt hamar, és hozzáméne. Jézus pedig nem ment valamelyik be a faluba, hanem azon a helyen volt, ahol vá Márta elébe ment. A zsidók azért, akik ővele otthon valának, és vigasztalták őt, látván, hogy Mária hamar felkel, és kimegy, utána mentek, ezt mondván, a sírhoz megy, hogy ott sírjon. Mária azért, amint odaért, ahol Jézus volt, meglátván őt az ő lábaihoz esett, mondván néki, Uram, ha itt voltál volna, nem halt volna meg az én fivérem. Jézus azért, amint látja valahogy az sír, és sírnak a vele jött zsidók is, elbúsult lelkében, és igen megrendült, és mondta, hová helyeztétek őt? Mondának néki, Uram, jöjj és lásd meg! Könnyekre fakadt Jézus. Mondának azért a zsidók, íme mennyire szerette őt. Némelyek pedig mondának körülöttük, nem megtehette volna ez, aki a vaknak szemét felnyitotta, hogy ez ne halljon meg? Jézus pedig újra felindulva magában, oda megy vala a sírhoz, az pedig egy üreg volt, és kő feküdt rajta. Mondta Jézus, vegyétek el a követ. Mondta néki a megholtnak nőtestvére Márta, Uram, immár szaga van, hiszen negyednapos. Mondta neki Jézus, nem mondtam-e neked, hogyha hiszel, meglátod majd Istennek dicsőségét? Elvették azért a követ onnan, ahol a meghalt feküdt, Jézus pedig felemelte szemeit az égre, és mondta, Atyám, hálát adok neked, hogy meghallgattál engem. Tudtam is én, hogy te mindenkor meghallgatsz engem, csak a körülálló sokaságért mondtam, hogy elhiggyék, hogy te küldtél engem. És mikor ezeket mondá, fennszóval kiáltott, Lázár, jöjj ki! És kijött a meghalt lábain és kezein kötelékekkel megkötözve, és az ő orcája kendővel volt leborítva. Mondanékik Jézus, oldozzátok fel őt, és hagyjátok menni. Sokan hittek azért ott ő benne, ama zsidók közül, akik Máriához mentek vala, és látták, amiket cselekedett vala. Kedves testvéreim, az Úr Jézus tanításairól beszélünk vasárnaponként, és ebben a történetben is azt látjuk, hogy Jézus tanít, a szavaival is tanít, meg a cselekedeteivel is tanít. A tanulók pedig az ott jelenlévők, Márta és Mária, a velük lévő rokonság, falubeliek, Jeruzsálemből kijött zsidó barátok, barátnők, Jézus tanítványai, és hát tulajdonképpen mi is ott ülünk a padban, és látjuk és halljuk Jézust, ahogy tanít. Hát nézzük most az Úr Jézus tanításának a velejét, a lényegét. Amikor Jézus eljutott Betániába, és találkozott az elhunyt Lázárnak a testvérével, Mártával, meghallgatta annak szemrehányását. Ha itt lettél volna, nem halt volna meg a testvérem. És Jézus válaszolt neki, nem sértődött meg ezen, hanem szelíden válaszolt, feltámasztatik a te fivéred. Mire Márta, tudom, hogy feltámad a feltámadáskor, az utolsó napon. És erre megszólalt megint Jézus, és ekkor mondta a mai tanítását, én vagyok a feltámadás és az élet. Én vagyok a feltámadás és az élet. Egyszerű, világos tényközlés. Jézus kijelentést ad önmagáról. Én vagyok. Ego eimi, így hangzik ez görög nyelven. Ego eimi. Ez a kifejezés egy érdekes kifejezés, mert a görög nyelvben az eimi az önmagában azt jelenti, hogy én vagyok. Az, hogy Jézus elébe teszi az egót, vagyis hogy én vagyok, megkettőzi az ént, azt jelenti, talán úgy lehetne pontosabban visszaadni a szavát, hogy én magam vagyok a feltámadás és az élet. Itt egy kihangsúlyozza önmaga személyének a titkát. Én magam vagyok a feltámadás és az élet. Ráadásul ezzel már önmagában, amikor ezt mondta, hogy én vagyok, ezzel a zsidó, illetve hát arámul beszélő embereknek eszébe jutotta az Ószövetségből azt a kifejezést, ahogy Isten megnevezte magát. Isten többször úgy nevezi magát a Héber Bibliában, hogy Ani Hu, az ugyanazt jelenti, mint Ego Eimi, én vagyok. Ani Hu, én vagyok. Jézus úgy nevezi magát, mint ahogy Isten nevezi magát az Ószövetségbe. Vagyis ezzel aláhúzza, hogy ő isteni személy, emberi formába. És ő, mint emberi formába megjelent isteni személy, ő maga a feltámadás és az élet, mondja. Én vagyok Márta, én vagyok a feltámadás és az élet. Bennem maga a feltámadás és az élet áll a te orrod előtt. Az én személyem a feltámadás és az élet. A feltámadás és az élet megjelent ebben a világban, és itt áll Jeruzsálemtől körülbelül 3 kilométerre, Betániában, a falu szélén, te előtted. Itt állok én, aki a feltámadás és az élet vagyok, vagyis aki sokkal hatalmasabb vagyok, mint a halál. Mert a feltámadás és az élet az nagyobb, mint a halál. Erősebb, mint a halál. Márta tudott a feltámadásról, mert a zsidók az Ószövetség alapján hitték a feltámadást, legalábbis a farizeus zsidók. A szadduceus zsidók nem hitték, de a farizeus zsidók és azok tanítását hallgató emberek hitték azt, hogy a holtak föl fognak támadni majd akkor, amikor megjelenik a Messiás. Amikor az a nap pedig, amikor a Messiás megjelenik, az a világ mostani korszakának a végét jelenti. És akkor majd elkezdődik egy új korszak, ahol a Messiásban hívő halottak, ott lesznek majd, és Jézussal, illetve hát a Messiással együtt lesznek az ő országában, az új világban. Tehát Márta hitte azt, hogy majd Lázár föltámad egy napon, amikor a Messiás visszajön, és akkor majd ott lesz az Isten új világában. De hogy most feltámadhat, vagy visszajöhet a halálból, azt ő nem gondolta. Jézus pedig azt mondja neki, hogy most nem az a kérdés, hogy az utolsó napon mi történik, vagy mi nem történik, hanem az, hogy most itt áll előtted, megint így mondom, az orrod előtt, itt áll maga a feltámadás és az élet. Én vagyok a feltámadás és az élet. Nem csak arról van szó, mindjárt beszélünk erről, csak hogy eltoljam ezt egy kicsit a második pontba. Nem azt mondja Jézus, hogy én vagyok a feltámadásnak és az életnek a forrása, az is egyébként, majd mindjárt látjuk ezt, az is, de nem ezt akarja itt mondani, hanem azt, hogy ő maga a feltámadás és az élet. Ismételgetem ezt, mert ez egy nagyon fontos kijelentés, és Jézus ebben, hogy így mondjam, ezáltal tudatosítja Mártában is, meg bennünk is, akik ma olvassuk a történetet, hogy ő tudatában van annak, hogy ő kicsoda. Jézusnak nem kellett magyarázgatni, hogy ő kicsoda. Ő nagyon jól tudta, hogy ő kicsoda. Tudta, hogy ő az Isten fia. Az Istennek a küldötte ezen a világon. A később, amikor ott imádkozik Lázár sírjánál, csak hogy lássák, atyám, hogy engem te küldtél, azért imádkozok fennhangon. Tudják, hogy én a te küldötted vagyok. Ez az én dicsőségem. Már Jézus tudta, hogy ő kicsoda. És azt akarta, hogy az emberek is tudják. Mártáék is tudják. Te is tudjad, én is tudjam, hogy ő kicsoda. Milyen dicsőséges személy. Jézus megdicsőíti magát, amikor ezt mondja, hogy én vagyok a feltámadás és az élet. Megdicsőíti magát, fölragyogtatja az ő személyét, hogy mi is lássuk. Többet lássunk benne, mint egy embert, mint egy tanítót, mint egy csodatevőt, mint egy nem tudom ki csodát, filozófust. Ő a feltámadás és az élet. Csodálatos dolog ez, testvéreim, hogy így bármennyire is különös ez a kijelentés, mégis úgy ízlelgethetjük így a szívünkbe, a lelkünkbe, hogy elgondolkozhatunk róla. Gondolkozzatok is erről. Jézus maga a feltámadás és az élet. Hát ilyet egyébként a világban senki nem mert, se azelőtt, se azóta, valószínűleg ezek után se fog ilyet mondani senki. Aki ilyet mondta, hogy ő a feltámadás és az élet, az futóbolond, vagy blöfföl, vagy hazudik, vagy... Így elgondolkozhatunk, hogy Jézus hogy merte ezt kimondani egyáltalán, ha ő mondjuk csak egy ember lett volna. Hát azért merte kimondani, mert tudta, hogy ő a feltámadás és az élet. Azért merte ki. Ő tudatába volt isteni dicsőségének. Ő tudatába volt annak, hogy számomra a halál nem felülírhatatlan, hanem visszahozhatok belőle valakit. Feltámaszthatok valakit. Egyesíthetem a testet és a lelket. A testet újra teremthetem. És én vagyok, aki biztosíthatom egy embernek azt, hogy üdvözüljön, örök élete legyen. Ott legyen az Isten országába. Én vagyok a feltámadás és az élet. Nagyon jól tudta az ő dicsőségét, és azt akart, hogy mások is lássák az ő dicsőségét. Persze a kérdés az volt ott is, hogy jó, hát ezt lehet mondani, de kérdés, hogy tudja majd bizonyítani. Hát majd látjuk mindjárt, meg hát hallottátok a történetet, ismeritek is, hogy bizonyította. Az biztos, hogy Jézus tehát az első pontban ezt akarnám hangsúlyozni, az Úr Jézus azt a megdöbbentő dolgot mondta Mártának, ami ott négy szem közt, illetve hát most már sok szem közt mondja nekünk is, ami szinte, hogy így mondjam, már fölfoghatatlan a számunkra. Hogy ő a feltámadás és az élet. A második pontban arról szeretnék egy kicsit beszélni, hogy amikor ezt a tanítást adta, akkor belerejtett ebbe a tanításába egy nagy ígéretet. Ugyanis azt mondta, hogy aki hisz én bennem, ha meghal is él, és aki csak él és hisz én bennem, soha meg nem hal. Hát ebben az ígéretbe, ez tulajdonképpen egy és ugyanaz az ígéret, ebbe az rejlik, hogy aki ő benne bízik, aki rábízza magát, követi őt, azt ő részesíti az ő feltámadásában és életében. Azt ő feltámasztja és örök életet ad neki. Ő ad a benne bízóknak, akik élnek itt a földön és bíznak benne, azoknak ő már is megadta a feltámadást és az örök életet. Akik meghaltak már, de úgy, hogy bíztak benne, azok bírják a feltámadást és az örök életet. Miatta? A lényeg, hogy aki őt magához öleli, az azt is magához öleli, aki ő. Értitek? Ez a titka a magyarázatnak, hogy így mondjam. Aki, mivel Jézus a feltámadás és az élet, ha én őt magamhoz ölelem a hitem karjaival, enyém a feltámadás és az élet. Az enyém. Én is fel fogok támadni, és örök életem, üdvösségem van. Az élet az enyém. A nagybetűs élet, most így mondom. Nem a biológiai élet, az is, hanem az örök élet az Isten országában. De ehhez az kell, hogy higgyek Jézusban. Aki fölül emel engem a, hogy így mondjam, a halál törvényén. Mert ő is fölötte áll a halál törvényének. És ahogy mondtam az előbb, felül tudja azt írni. Ha én benne bízok, ő megadja nekem, hogy én is felül tudom majd írni a halál törvényét. És miatta, vagy általa, föl fogok támadni az örök életre, az üdvösségre. ha meghalok. De amíg élek, már addig is enyém a feltámadás és az élet. Ebben a reménységben élhetek. Hogyha testvérek, hiszek Jézusban, erre külön majd kitérek, de az biztos, hogy azt a benyomást tette rám, vagy teszi rám is ez az ígérete Jézusnak, hogy igencsak megéri benne bízni, mert ha én benne bízok, és rábízom magam, és az őt befogadom a szívembe, és az életemet nekiadom, és körülötte rendezem be, akkor ő már fölé emelt engem a halálnak. És nekem van egy olyan reménységem, hogy ha meghalok, akkor is egy napon föl fog engem támasztani Jézus majd, és megadja nekem az boldog örök életet, mint feltámadott embernek, ott lehetek az ő országába. Üdvösségem van. Ő biztosítja ezt nekem. Már itt a földön is úgy élek, hogy ebben a reménységben, ebben a hitben élek. Ha majd ott fekszek, nem tudom hol, kiterítve, akkor én már nem leszek ott, csak a testem lesz ott. De ott leszek az Úrnál, és ott is az a reménység él majd bennem, hogy föl fogok támadni, és ott leszek az Isten országába. Jézus miatt. Egyedül Jézus miatt. Mert ő a feltámadás és az élet. Valahogy megéri bíznunk ebben a Jézusban, és követnünk őt. Hogyha pláne akkor, ha meggondoljuk azt, testvérek, hogy nekünk, egyébként halandó embereknek egy biztos az életbe, az, hogy meg fogunk halni. És egyébként semmi nem biztos, csak ez az egy. A hold biztos, a halál. És mi arra úgy nézünk, mint akik attól tulajdonképpen rendkívüli módon félünk, akkor is, hogyha elnyomjuk ezt a félelmet magunkba, és úgy teszünk, mintha nem félnénk tőle. Tartunk ettől a dologtól, mert van benne valami ijesztő, valami félelmetes, hogy az ember elhagyja a testét. Inkább azt mondjuk, hogy hát nincs is lélek, az csak a test működésének a következtében van, és ha a test nem működik, akkor a lélek már nincs is. De nem tudta ezt senki bizonyítani, viszont nagyon sok minden bizonyítja az ellenkezőjét. Már most nem csak a Bibliára gondolok, hanem még az agykutatásra is gondolhatok. Sir John Ecclesnek a kutatásaira, Nobel-díjas agykutató egyébként. De mindegy, mert aki nem akar hinni a lélekbe, az nem fog, hiába mondják neki, hogy van. Van lélek, és mi lesz a lelkemmel? Hol fogok tovább élni? Mi van, ha esetleg mégiscsak igaz ez, hogy van pokol, meg van mennyország? Mi van akkor? Hagyjuk az egészet, inkább ateista leszek. És akkor ezzel megoldottam a problémát, átvágtam a gordiuszi csomót. Megoldottam a halálfélelem problémáját, ami Freud szerint az egyik legnagyobb motiváló erő az életbe. Nem is baj. Tehát testvérek, mi tudjuk nagyon jól, hogy ki vagyunk szolgáltatva a halálnak, és az egyszer erőt vesz rajtunk. És majd nem csak mi mászkálunk a temetőkbe a drága szeretteink sírja mellé, megemlékezni róluk, hanem egyszer mi sírunk mellé, és ki fognak jönni az utódaink, ha minden igaz. Mert mi leszünk ott, mi fogunk ott porladni valahol, előbb vagy utóbb. A halál az nem egy nagy barátunk. Mert tudjuk, hogy legyőz minket, és erre itt áll előttünk Jézus, aki azt mondja, hogy én vagyok a feltámadás, én nagyobb vagyok a halálnál, és ha te engem magadhoz ölelsz, akkor te is nagyobb leszel a halálnál. Fölül emellek téged a halálon. Akkor már a halál, nem azt mondom, hogy elveszti a jelentőségét a számunkra, de csökken a félelmetessége. Nagyon csökken a félelmetessége. Már nem az, akinek korábban láttuk Jézus nélkül. Pál apostolnak a szavait idézném csak példaképpen, aki a feltámadás himnuszban az 1 Korintus 15-nek a végén ezeket a döbbenetes mondatokat írja, hogy halál, hol a te fúlánkod? Halál, pokol, hol a te diadalmad? Nem mintha önmagunkba állva, vagy önmagunkba, ha csak egyedül kéne veled szembenézni, olyan nagyon barátságos lennél, de mi Jézusban bízva diadalmasan kiáltjuk neked, hogy te elvesztetted fölöttünk a hatalmadat, még ha meghalunk is, túléljük a halált, mert nekünk életünk van, örök életünk, üdvösségünk van. És te már nem vagy az a rettenetes ellenség, akinek korábban láttunk. Halál, hol a te fúlánkod? Pokol, hol a te diadalmad? Mi győzünk Jézus Krisztus által, mondja. Ezért voltak ő is, meg az első keresztények is, meg azóta is a keresztények, akik igazán hisznek Jézusban, ezért voltak készen a mártériumra is. Arra is, hogy az életüket is odaáldozzák, különösebb problémázás nélkül a Krisztusért. Mert nem volt számukra a halál oly rettenetes. Mert tudták, hogy ha meghalunk is, élni fogunk az Úrnál, és egy napon föl fogunk támadni új testben, és ott leszünk majd az Isten országában. Örök életünk, üdvösségünk lesz. A halál csak egy kapu, amin átmegyünk, de nem félelmetes. És készek voltak meghalni. Tehát lássátok, testvérek, hogy Jézus először is az első pontban erről beszéltem, hogy megmutatja a dicsőségét, a nagyságát. Mártának, meg nekünk is. Lássuk, tudjunk róla, hogy ő személyében ő a feltámadás és az élet. És utána rávilágít arra, hogy bízzatok bennem, mert ha bennem bíztok, és engem magatokhoz öleltek hittel, bizalommal, akkor megadom nektek is az életet és a feltámadást. Az én életemben és az én feltámadásomban részesítelek benneteket. A harmadik pont, testvérek, az, hogy az Úr Jézus ezt a tanítást igazolta, bizonyította. Most jövünk oda a történetben, hogy ugye van egy találkozása még Máriával, és utána látja a gyászoló sokaságot, és az Úr Jézus aztán azt mondja az embereknek, hogy hol van a halott, hol van a sír, hova tettétek. Mondják, hogy ott van. És akkor az Úr Jézus oda megy, oda kíséri őt a gyászoló sokaság tulajdonképpen, oda kísérik Lázár sírjához, ez is egy olyan sír volt, mint amilyenben később Jézus magát is tették, egy sziklába vájt sír, ahol ilyen sziklapadok voltak kialakítva belül, és oda letették a halottakat, betekerték egy ruhába, és az arcukat egy vászonba, egy lepedőbe tulajdonképpen, és az arcukat leterítették egy kisebb lepedővel, és aztán rájuk szórtak mindenféle ilyen fűszereket, és úgy aztán visszagörgették a sírkamra szájára azt a nagy követ, és ott voltak egy ideig, amíg el nem porlattak. És aztán, amikor elporlattak, a halottak, a zsidók, akkor bementek, tudták, hogy körülbelül mennyi idő alatt történik ez meg, és a maradványokat összeszedték, és ilyen kis csonttartó ládikákba tették bele, és úgy tárolták aztán a későbbiekbe. Na, summa summarum, hogy Lázár 4 napja volt a sírba, amikor Jézus odament a sírhoz, elmozdította a követ a sír szájáról, és szólt, hogy Lázár, jöjj ki. Imádkozott, és utána szólt, Lázár, jöjj ki. Itt tulajdonképpen ebbe a pillanatba mondhatjuk így, hogy megütközött ott Betániában a feltámadás és az élet, megütközött a halállal. És kiderült, hogy nincsenek egy súlycsoportban. Kiderült, hogy Jézus, mint egy játszi könnyedséggel, egyszerűen a szavával, ami isteni szó és isteni hatalom hordozója, egyszerűen kiszólítja a sírból a halottat. És az föltámad, fölelevenedik, megelevenedik, és elevenen jön ki a sírból. Ez egy elég drámai pillanat, amikor az élet győz, és a mort halál a zsákmányt visszaadta már, ahogy az egyik énekünkbe fogalmazzuk. Később ugyan ez a Lázár megint meghalt, de Jézus ott és akkor abban a betániai temetőben igazolta Márta, Mária és a többi emberek előtt is, meg előttünk is, hogy ő az, akinek magát mondta. Ő a feltámadás és az élet. Az a valaki, akinek hatalma van a halál fölött. Emlékeztek jól, akik Bibliát olvastok, hogy Isten megmondta Ádámnak és Évának, hogy amely napon esztek arról a fáról, meghaltok. Az azt jelenti, hogy a halál hatalmába kerültök. Ez egy ítélet volt a bűn miatt. És most látszik itt a betániai sírkertben, hogy Jézus a halál fogságából, amiben a bűn miatt került be az ember, Lázár is, meg mindenki, e fölött áll. Mert ő az élet és a feltámadás, és az ő hatalma isteni hatalom, és Isten pedig örök. Ő rajta nem uralkodik a halál. Ő uralkodik a halál fölött. Itt már azt kell megértenünk, testvérek, hogy az Úr Jézus világosan bizonyította, hogy ő nem a levegőbe beszél, nem blöfföl, nem hazudozik, ő tényleg nagyobb a halálnál. És ezt hozzátesszük, nem csak itt igazolta, hiszen a Szentírásban olvasunk még más alkalomakat is. Az egyik a Nain ifjúnak a feltámasztása, és van még egy-egy kislány támasztott föl, Jairusnak a kislányát. Tehát három feltámasztás, vagy három megelevenítés, így is szoktuk mondani. Mindegyik alkalommal az emberek azt hitték, hogy itt már végérvényesen lezárult egy ember életútja. Azért a kislányé, vagy azért a kisfiúé, vagy éppen itt Lázáré, már itt nincs tovább. Erre Jézus közölte, hogy van tovább, mert én vagyok a feltámadás és az élet. Megjegyzem, testvérek, hogy ezeket a csodáit Jézusnak a történetírók beszámolása szerint, vagy beszámolói szerint, Lukács, Máté, senki nem vonta kétségbe. Senki nem voltak, még a jeruzsálemi legnagyobb ellenségei Jézusnak se vonták kétségbe, sőt, a későbbiekből kiderül, hogy ez volt az az utolsó csodája Jézusnak, amivel kivívta azt, hogy eldöntötték a jeruzsálemi vezetők, hogy meg kell ölni Jézust. És megdöbbentő dolog egyébként, de így döntöttek. De az, hogy bárhol, bárki Jézus csodáit megkérdőjelezte volna, ilyennel nem találkozunk egyszerűen, még a zsidó irodalomban se. Még a világi történetíró Flavius Josephus is, amikor Jézusról említést tesz, azt írja, hogy nagy csodákat cselekedett. Ezeket nem vonták kétségbe. Annál is inkább, mert ezek az iratok, Máté, Márk, Lukács evangéliuma, még akkor íródtak, amikor nagyon is éltek azok az emberek, akik látták, hallották, átélték ezeket a dolgokat, és el tudtak menni, le tudták nyomozni, hogy te tényleg, Lázár, tényleg föltámasztott téged a halálba, és mindenki mondta a falu, hogyha persze, ott voltunk, láttuk. Nem lehetett hazugságokat írni. Jézus valóban bizonyította, hogy ő nagyobb a halálnál. Ő a feltámadás és az élet. Sőt, hát ezt leginkább mikor bizonyította? Amikor ő maga is föltámadt harmadnapra a halálból. Mert olvassuk a Szentírásban, hogy az Úr Jézust keresztre feszítették a bűneink miatt, és ott meghalt, életét váltságulatta érettünk, hogy bűnbocsánatot kapjunk Istentől, és örök életünk legyen. Ő meghalt, de aztán harmadnapra, hogy előre jelezte ő is, meg ahogy a proféták is előre jelezték, harmadnapra föltámadt a halálból. És a feltámadás himnuszába Pál apostol leírja, hogy hány ember látta őt feltámadottként, hány ember ettek vele, megérintették, beszéltek vele. Jézus, testvérek, nem egy Mohamed, ő nem Buddha, ő nem tudom, Marx, ő nem Lenin, ő Jézus, egy önálló kategória, testvérek, az emberiség történetébe. Aki abszolút páratlan. Joggal tekintitek őt teljesen exkluzív személyiségnek. Manapság, pláne ha kimegyünk Nyugat-Európába, Jézusról, mint exkluzív, teljesen páratlan személyiségről beszélni, fasizmus. A neoliberális, neomarxista eszmék szerint ilyen nem létezik. A vallás alapítók egyformák. Mi meg azt mondjuk, hogy nem egyforma. Alázattal csöndesen azt mondjuk, nem egyforma. Azokat elnyelte a halál. Jézus legyőzte a halált. Hogy lenne egyforma? Jézus exkluzív. És joggal imádjuk őt mindenki fölött. Értitek, hogy Kölnbe hozzájárult a városi tanács, hogy bizonyos időközönként a müezzin fölmenjen a mecsetbe, és kikiáltsa, Allah a legnagyobb. Nincs más Isten Allahon kívül. Hát ez a kölnieket vagy zavarja, vagy nem zavarja. Minden esetre a német evangélikus egyház legfőbb vezetőjét, Heinrich Bedford Strom urat nem zavarja. Ő kijelentette, hogy hát ez nem probléma, hát akarják, kiáltsák ki. Egy úgymond volt keresztény ország evangélikus egyházának a vezetője, Luther egyházának vezetője. Őt nem zavarja, hogy Allah a legnagyobb, ezt kiabálják. Az se zavarja őt, hogy van Berlinben, ez is egy ilyen újabb fejlemény, Berlinben van egy gyönyörű nagy palota, a királyi palota, amit hát még annak idején lebombáztak. Lényeg, hogy most helyreállították iszonyú pénzből, ennek gyönyörű homlokzata van, és van egy nagy kupolája. És a kupoláján, amit kívülről lehet látni, kívülről körbe rá van írva két ige. Mind a két ige az Jézusról szól, még annak idején valamelyik Frigyes Vilmos íratta oda azt az igét, aztán a restauráció során úgy gondolták, hogy azt vissza kell oda írni. Az egyik egy Jézusnak a fenségéről beszél, a másik is arról beszél, hogy méltó arra Jézus, hogy leboruljunk és imádjuk őt. A Filippi levélből van a Krisztus himnusz felírva, egy kis idézet. Az épületet jelenleg üzemeltető, mert ez most múzeum van ebben a nagy épületben, és még más egyéb múzeumok is vannak ott a környékben, és ezeket a múzeumokat egy szervezet fogja össze, amit úgy hívnak Humboldt Fórum. A Humboldt Fórumnak a vezetősége kinyilvánította, hogy ők táblákat fognak elhelyezni a környékben, amiben fölhívják a figyelmét az embereknek arról, hogy az az ige, amit ott lehet fönt látni a kupolán, attól ők elhatárolódnak, mert az egy exkluzivitás igényt fejez ki, és elnyomás a más vallásoknak. Ugyanezt a... Hát most elhelyezik majd ők is résztáblákat, és kiírják, hogy ez egy nagyon-nagyon elutasítandó dolog, hogy a kereszténység uralmi igényét fejezik ki ezek a... és exkluzivitás igényét fejezik ki ezek a szavak ott fönt, és ők ettől elhatárolódnak. Még azt mondja az ember, hogy oké, tehát írják, amit ki akarnak írni. Megjelenik a evangélikus egyház már említett püspöke, ő szerinte nyugodtan ki lehet helyezni ezeket a táblákat. Még történeti idézetként is elutasítandó, így beszél az egyház vezetője, még történeti idézetekként is elutasítandó az, hogy Jézusnak a dicsőségét, hogy így mondjam, így módon képviselik valahol. Hát most mi itt vagyunk, testvérek, hát ők ott tartanak. Most én itt állok a szószéken, lehet, hogy ezért már Németországban nem tudom, mi eljárást indítanának ellenem, de én mégis azt mondom, hogy az a Jézus, aki azt mondta, hogy én vagyok a feltámadás és az élet, és aki hisz én bennem, annak biztosítom az örök életet és a feltámadást, a boldog feltámadást. Az a Jézus, aki utána odament a sírhoz, és kihívta ezt az embert, Lázárt, és utána harmadnapra ő maga is föltámad, azért mégiscsak méltó arra, hogy imádjuk, és azért mégiscsak különbözik Allahtól. Minden tiszteletünk Allahé, persze. És Mohamedé az ő prófétájáé. Meg az iszlám embereké, akik ezt elhitték. De azért mi mégis azt mondjuk, hogy tisztelettel, mi mást vallunk. És mi nekünk egy nagyobb Istenünk van, hatalmasabb Istenünk van, és mi őt vagyunk hajlandók imádni, és más nem. Na de tovább lépek, mert nagyon beragadtam ebbe a témába. Nézzétek meg még Jézus tanításának a módját. Amikor Jézus elmondta ezt a tanítást, tette ezt a nagy ígéretet, és ezt a nagy csodát, akkor azt vesszük észre történetet olvasgatva, hogy ezt Jézus olyan szeretettel csinálta, testvéreim, hogy egyszerűen elképesztő. Nekem legalábbis. Olyan szeretetet sugárzott ez az egész történetben, nem csak hatalmat, mert attól még meg is ijedhetnénk, hanem még szeretetet is az emberek felé. Annyira szeretetteljes, hogy azt mondja az evangélista, hogy leírja a történetet, hogy Mártát, Máriát és Lázárt szerette Jézus. Az 5. versből olvassuk. Szerette őket Jézus. Aztán, ahogy Lázárról beszél a 11. versben, úgy mondja, Lázár, a mi barátunk, titeket a barátaimnak mondta, hogy Lázár bízott benne. A barátunk, mondja. Aztán, ahogy meghallgatja Mártának a szemrehányását, meghallgatja Máriának ugyanazokkal a szavakkal a szemrehányását, és csak szelíden hallgatja, nem mondja, hogy mertek ilyen szemrehányásokat tenni nekem. Én tudom, hogy mit kell csinálni, vagy mikor kell csinálnom. Egy szót nem szól nekik, hallgatja, amit könnyek között mondanak neki, együtt érez velük. Aztán olvassuk itt az írásban, hogy megindult az Úr Jézus. amikor látta a gyászolókat, megrendült a lelkében. Amikor megállt a sír előtt, oda megy együttérzően, oda megy az emberekkel, a gyászoló testvérekkel, rokonsággal, baráta, oda megy a sírhoz, azt mondja, könnyekre fakadt Jézus. Könnyekre fakadt. Ebbe az egészbe, testvérek, az, hogy ahogy Mártához szól, amikor ott akadékoskodik, nem mondtam, hogy ha bízol, meglátod az Istennek dicsőségét. Ebbe is szeretet van, tehát abba is szeretet van, ahogy kihozza a halálból azt az embert, mert szeretet az, hogy akit a halál lerombolt, azt ő helyreállítja. És visszaadja neki az életét, renoválja ezt a lerontott embert. Ebbe is szeretet van. Mennyire szeretetteljes Jézus, testvérek? Milyen jó ezt egyébként nekünk is tudni, hogy nekünk nem csak egy hatalmas urunk van, hanem egy végtelenül szeretetteljes urunk, aki még a szeretetét még ráadásul azzal bizonyította, hogy néhány nap múlva meghalt értünk a keresztfán. A bűneinket és azok ítéletét magára véve bizonyította, hogy szeret minket, és nem akarja, hogy a halál elnyelje minket, és az örök halálba, pokorra jussunk, hanem azt akarja, hogy örök életünk legyen, üdvözüljünk, vele legyünk az új világában. Ő szeret bennünket, testvérek. És aki gyászol, mert valaki meghalt, akit nagyon szeretett, és hogy kimegyünk ilyenkor a temetőbe, és ott is ott vagyunk. Annyira jó tudni, testvérek, hogy nem csak azt, hogy van valaki, aki nagyobb a halálnál, mert ezek a temetők ilyenkor mind azt verik belénk, hogy a halálnál nincs nagyobb. Mi meg oda megyünk, és azt mondjuk, van nagyobb a halálnál, és tudjuk, hogy ki az, az a mi Jézusunk, a mi Krisztusunk. És olyan jó tudni azt is, hogy amikor mégis fáj az, akit elveszítettünk, és gyászoljuk az illetőt, és lehet, hogy sírni kezdünk, hogy valaki együtt sír velünk, és valaki ott van velünk. Láthatatlanul, de valóságosan az Úr Jézus Krisztus, aki szeret minket, és aki képes megvigasztalni bennünket. Az utolsó dolog, testvérek, amit még kiemelnék ebből a történetből, nagyon-nagyon sok tanúsága van, de valahogy fékezni kell magamat és magunkat. De az utolsó dolog, hogy az Úr Jézus ezen tanításainak volt célja. Célja volt. Céljai voltak, ahogy kiderül a szavaiból. Az egyik célja az, hogy azt mondja, hogy az elsőt, mindjárt a legelső, hogy ez a betegség nem halálos, hanem az Isten dicsőségére való. Mondja a tanítványainak, mindjárt az elején a 4. versből olvassuk. Az Isten dicsősége kell, hogy fölragyogjon most majd itt. Nem a halál a lényeg most. Ennek a halálnak, ez meg fog történni, mondja. De ennek célja van ennek a halálnak. Az, hogy rögtön utána felragyogjon az Isten nagysága és hatalma. A másik cél, amit megnevez, hogy dicsőítessék általa az Istennek fia, hogy megdicsőjön ő maga, mint az Istennek a küldötte. Nem megmondtam neked, hogyha hiszel, meglátod az Isten dicsőségét, mondja Mártának a sírnál. De nem csak Isten dicsőségét kellett meglátni, hanem az ő dicsőségét is meg kell, az ő nagyságát is meg kell. Tényleg ő a feltámadás és az élet, és nagyobb a halálnál. És a harmadik cél, testvérek, hogy így mondjam, örülök, hogy nem voltam ott, hogy higgyetek, mondja a tanítványainak. És utána is ez a hit, ez újra és újra előjön, testvérek. Az egész történetbe újra és újra beleütköztök. Ha itt lettél volna, nem halt volna meg a testvérem. Tudta, hogy Jézus meg tudja gyógyítani, hit Jézusba. Tudom, hogy te vagy az Isten fia, az Isten küldöttei, Márta hit Jézusnak az isteni eredetébe, küldöttségében. Amikor Jézus elmondja neki a nagy ígéretet, hiszed-e ezt? Hiszed-e ezt? Nem megmondtam, ha hiszel, meglátod. Az egész, testvérek, arra megy ki, hogy az emberek, azok ott, higgyék el, hogy Isten küldötte Jézus, és bízzák rá magukat. Legyenek a követői. Testvérek, azért olvassuk ezt a történetet itt, hogy mi is higgyük, hogy ő az Isten küldötte, és rábízzuk magunkat. János apostol evangéliumának a legvégén olvassuk, hogy ez az egész történet azért íródott meg, hogy higgyétek, hogy Jézus az Isten fia. És ezt híve örök életetek legyen a nevébe. Minden azért íratik meg, testvérek, nekünk. Azért beszélünk itt erről a Jézusról, hogy higgyetek benne. Higgyetek benne. Az azt, nem azt jelenti, hogy higgyétek, hogy ő van, vagy volt, vagy lesz, hanem hogy rábízzuk magunkat. Hogy elhiggyék, hogy te küldtél engem, mondja Jézus az atyának. Add meg nekik, hogy elhiggyék, hogy én a te küldötted vagyok, és én üdvözítem önöket. Azt a hitetlenséget, testvérek, ami bennünk lakik, úgy zsigerből, azt Jézus le akarja győzni. Nem csak a halált akarja legyőzni, hanem a hitetlenségünket is le akarja győzni. És azt akarja, hogy mi higgyünk ő benne, és kövessük őt életre, halálra. És nincs is ennél nagyobb fordulat, azt hiszem, egyikünk életébe se, testvérek. Nincs ennél nagyobb fordulat az én életemben se, a tietekben, mint amikor azt mondjuk Jézusnak, hogy az 1%-át se értem, vagy nem tudom felfogni, de rád bízom magam. És követlek, Jézus. Téged, aki meghaltál, értem, aki feltámadtál, aki legyőzted a halált húsvét hajnalán is, nem csak ott, annak idején, a betániai sírkertbe. Aki mindennél hatalmasabb vagy, és aki mindenkinél jobban szeretsz engem, én rád bízom magam, lesz, ami lesz. Mert elhiszem, hogy te vagy a feltámadás és az élet. És sok egyéb minden más is te vagy. És minden te vagy az én számomra. Higgy és élsz örökre. Higgy és élsz örökre. Kimész a sírkertbe, higgy az Úr Jézusban és üdvözülsz. Nem a halálé az utolsó szó a világba, hanem a feltámadás és az életé, Jézusé. Bízzatok Jézusba, testvérek. Erre kérlek benneteket, erre buzdítalak benneteket, és ha én, az kevés. Maga az Úr biztat erre benneteket. Halljátok, mintha nektek mondaná azt, amit Mártának mondott. Bárcsak nem csak most hallanátok, hanem majd egy napon újra hallanátok. Nem mondtam-e neked, hogyha hiszel, meglátod az Isten dicsőségét. Ha hiszel, meglátod az Isten dicsőségét. Itt is meglátod, földi életedbe. De majd ott leszel a mennybe, és akkor Jézus jön, és azt mondja neked, nem mondtam neked, hogyha hiszel, meglátod az Isten dicsőségét. Itt van, tessék. Bárcsak hallanánk majd ott is, és mondanánk akkor is azt, hogy ámen, úgy van. Hagyjuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Úr Jézus Krisztusunk, mi tudjuk azt, hogy a halál fiai vagyunk, és tudjuk azt is, hogy ebben a világban a haláli az utolsó szó. Nem akarunk róla ugyan tudni, és még beszélni se, meg gondolkozni se, de sokszor újra és újra szembesülnünk kell ezzel. És köszönjük te néked azt, hogy most az igéből újra elénk ragyogtattad azt, hogy van ennél a sötét törvénynél, egy nálunknál sokkal hatalmasabb törvénynél egy még nagyobb hatalom, és ez a tied, aki fölötte állsz a halálnak. És hogy mi jól tesszük, hogyha nem a halált féljük, hanem téged félünk, téged tisztelünk és téged szeretünk, mert te fölötte állsz, dicsőségben, hatalomban és szeretetben. Köszönjük te néked azt, hogy láthatjuk a te dicsőségedet ott a betániai kertben, és láthatjuk a te dicsőségedet a húsvét utáni temetőben, amikor kijöttél a sírodból és feltámadtál és élsz. Köszönjük néked, hogy te vagy a feltámadás és az élet, hogy leborulhatunk most is, és imádhatunk téged, Urunk. Köszönjük, hogy láthatjuk azt, hogy te külön vagy minden más Istennél és minden más vallás alapítónál, te egyedüli vagy, önálló kategória vagy. Köszönjük néked, hogy láttatod velünk ezt, és tudatod velünk ezt a dolgot, és kérünk, segítsél arra minnyájunkat, hogy rá tudjuk magunkat bízni, és a te követésedbe tudjuk adni a szívünket, életünket. Te légyél az, aki körül berendezkedtünk, akihez idomulunk beszédünkbe, gondolatainkba, cselekedeteinkbe. Kérünk téged arra, hogy segíts téged imádni, és bízni benned, hogy már itt a földön is meglássuk a te dicsőségedet és benned az Isten dicsőségét, és lássuk majd egyszer a halálunk pillanatában is, és azután örökkön örökké a te végtelen fenségedet. Úr Jézus, nincsenek szavak, amikkel téged méltóképpen imádhatnánk. Kérünk szent lelkeddel, végezd el bennünk, hogy mégis találjuk meg azokat az érzéseket, azokat a szavakat, mondatokat, amikkel hódolhatunk neked, és segítsél bennünket, hogy valóban a te követőid lehessünk. Köszönjük te néked most, hogy így megdicsőítetted magad előttünk az igében, és köszönjük, hogy itt van előttünk a terített úrvacsorai asztal is, a szent jegyekkel. Kérünk téged, hogy segíts elgondolkozni a te halálodról is, újra és újra, és tudatosítani magunkban, hogyha nem töretik meg a tested, és nem ontatik ki a véred, akkor mi elkárhozunk. De köszönjük, hogy van számunkra így kegyelem, a te véredért, a te áldozatodért, van számunkra bocsánat, és kezdhetünk egészen újat veled a te követésedben, Isten gyermekeként. Kérünk téged arra, hogy áld meg úrvacsorai közösségünket. Imádkozunk azokért, akik betegek, akik szenvednek. Hadd érezzék, hogy te együtt érzel velük, és ott vagy mellettük. Gyógyító szereteteddel öleld őket körül. Imádkozunk azokért, akik az elmúlt napokban kellett, hogy megálljanak kedves szerettük sírjánál, temetés alkalmából. Imádkozunk értük, hogy vigasztald meg őket is, te, aki a feltámadás és az élet vagy, emeld föl a szívüket, lelküket magadhoz, és légy számukra békességnek, vigasztalásnak, erőnek forrásává. Kérünk mindazokért, akik temetőkbe megyünk most a napokba, és elköltözött, elszólított szeretteinkre emlékezünk. Kérünk, hogy segítsél bennünket, hogy lássuk, nem a haláli az utolsó szó, és a sírok mellett is téged tudjunk imádni és tisztelni. És köszönjük néked most mindazokat, akik előttünk jártak, akikre emlékezünk, köszönjük az ő hitüket, életüket, mindazt a jót, amit rajtuk keresztül kaptunk. Kérünk téged arra, hogy áld meg most Isten tiszteletünk további részét, közösségünket, készítsd el a ma esti Isten tiszteletet a Kálvin téren is, hogy a reformációt is szerinted való módon téged imádva és tisztelve tudjuk ünnepelni. Köszönjük néked, hogy meghallgatod esedezésünket nagy nevedért. Amen. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Istennek békessége, mely minden értelmet felülmúl, töltse be a szíveteket és életeteket a Krisztusba vetett hit által.